Na nézzük, így az a sorok.
Üres, na de az nem biztos, hogy amiatt van.
Üres kuta, hogy nem biztos.
Egy biztos, hétfőn életbe lépett az Európai Unió eddig legsúlyosabb szankciója Oroszországgal szemben, hogy ez mi egészen pontosan, és hogy milyen piaci hatásai lesznek, ezt beszéljük meg Plecser Tamással, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Mit is tartalmaz ez a szankció, és miért mondják azt, hogy a legsúlyosabb szerinted?
Hát ez gyakorlatilag arról szól, hogy az Európai Unió ugye szankcionálja az Oroszországból befolyó kőolaj mennyiségét, tehát ez azt jelenti, hogy európai országok vízi úton, tehát a tengeren keresztül nem vásárolhatnak orosz kőolajat. Illetve a hétvégén a G7-es államokkal közösen elfogadtak egy ársapka rendeletet is, aminek az a lényege, hogy harmadik ország felé Oroszország maximum 60 dolláros áron adhat el kőolajat hordonként. Gyakorlatilag az európai cégek, az európai biztosítók, illetve a tankercégek nem szolgáltathatnak, csak ha ezeknek a feltételeknek megfelel a vevő, tehát magyarán szóval egy indiai vevő, ha vásárol orosz kőolajat, és egy európai tankerhajó szállítja el, vagy európai biztosító adja hozzá a szolgáltatást, akkor maximum ez zár lehet, amennyiért az oroszok eladhatják a nyersolajat.
Nyilván ezt így lehet ellenőrizni, ugye? Mert a legtöbb biztosító társaság, aki ezeket a szállítmányokat biztosítja, az a G7 országokban működik.
Egyrészt igen, másrészt Oroszországnak van egy olyan szerencsétlen geopolitikai helyzete, hogy az olajkikötőinek a nagy része, kapacitásának a 70%-a az a balti tengeren, illetve a fekete tengeren van. Ugye mindkét helyről, ha ki akarod hozni a kőolajat, egyrészt át kell menni a dán szorosokon, északon, délen pedig a Boszporuszon, és mind a török, mind a dán hatóságok azt jelezték, hogy ezeket a feltételeket ellenőrizni fogják. Tehát ez nagy mértékben megnehezíti az oroszoknak azt, hogy kibújjanak ezen intézkedés sorozat alól.
Mennyire lehet ez hatásos, ez az intézkedés, hiszen ha jól emlékszem, 60 dolláros az ársapka, ami hát nem egy olyan nagy érvágás a piaci árakat nézve.
Igen, ez valóban így van, ugye most az urál típusú kőolajára valahol 65-67 dollár körül volt, legalábbis az ársapkát megelőzően, tehát ez önmagában mondjuk egy 10%-os csökkentést jelent. Ami az igazából szerintem a nagyobb gond az orosz fél számára, hogy ennyi tankerhajó kapacitás, illetve ennyi szállítóeszköz, ami nekik szükséges ahhoz, hogy ezt a mennyiséget, amit Európába szállítottak el kisebb hajókkal, azt nagyobb hajókkal ugye a Távol-Keletre, illetve Indiába szállítsák. De ennyi nincsen. Ennek hatására az ő exportjuk az valószínűleg egy 10-15%-kal csökkenhet. Ráadásul a kőolajnál van egy olyan érdekes dolog, hogyha a kőolaj termelést Oroszországba vissza kell fogni, akkor az akár a kapacitások kiesésével is járhat. Tehát az intézkedés következtében Oroszország mondjuk a volumenejének a 10-15%-át elveszítheti, amellett, hogy egy 10%-kal alacsonyabb árral szembesül.
Vannak sajtóhírek, miszerint Vladimirovics sem esett a feje lágyára, és már elkezdték felvásárolni mindenféle Rissrosz tankhajókat, hogy megkerüljék ezt a dolgot. Ez csak ilyen, hogy is mondjam, a sajtó számára érdekes gumicsont, vagy az azért ennek lehet komoly piaci hatása.
Ők próbálnak minden áron, vagy minden módon ugye ettől az intézkedéstől mentesülni, és hát vannak ugye előttük jó példák, mint Irán vagy Venezuela, akik ugye már korábbi évekről szenvedik a hasonló nyugati szankciókat. Van azért bizonyos mértékben kiskapu, viszont azt a volument, amit Oroszország exportál, ugye ez napi olyan 7,5-8 millió hordó olajat és olajterméket jelent, szóval ekkora volumennél biztos, hogy ennek az intézkedésnek lesz hatása. Igazából a kérdés az, hogy ennek mekkora hatása lesz. Én nagyon széles egyébként a piacon a várakozás, ez ilyen 300 ezer hordó per naptól egészen másfél millió hordó per napig terjed az a várakozás, amennyivel Oroszországnak csökkentenie kell az exportot. Úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy mennyire sikerül nekik megkerülnie.
Még van olyan trükk is, hogy átfejtik olyan tankerbe, ami pedig már nem esik a szankciók hatása.
Hát jó, ez annyi munka, lehet, gondolom, hogy ez nem lehet volna.
Meg
hát
gondolom idő.
Persze.
Hát pont ez az alapvető problémájuk, hogy ilyen kisebb hajókra tudják felpakolni az árut az oroszok a balti tengeren is, meg a Boszporuszon is. ez úgynevezett Suez Max, ez csak ilyen 500 ezer hordót tud elszállítani, és ezt át kell fejteni, ha átmennek ezen a kétszoroson, tehát a Skagerrakon, illetve a Bosporuson, átfejtik nagyobb hajókra, azért, hogy el tudják szállítani ezt Indiába, illetve Kínába. Ezekből a nagyobb hajókból van egyébként különösen szűkület, tehát ebből nincs elég, ezekből mutják ezeket szaknyelven, hogy VLCC, ezek a Very Large Carrier 2 millió hordót tud elszállítani, tehát 4 Suez Max-szal megtörtenek egy ilyet, és ezzel lehet ugye nagy távolságokra, a távol-keletre elszállítani az árut, mert különösen ezekből a nagy hajókból van egyébként hiány.
Mennyire ütheti meg ez a piacot, ez a szankció? Mondtál egy tóligárat, és ugye nagy kérdés, hogy az OPEC mit lép erre az egészre?
Igen, ugye az OPEC-nek volt hétvégén egy összeülése, ahol végül is amellett döntöttek, hogy nem változtatnak a mostani termelési volumenen, pont azért, mert a számukra is kiszámíthatatlan az, hogy Oroszország helyzete mennyire változik, mennyivel kevesebbet tudnak ugye exportálni. Ezért azt mondta az OPEC, hogy most egyre várjunk, nézzük meg, hogy fog ez a piac alakulni. Az a szerencsés körülmény most, hogy egyelőre Kínában még ugye tart ez a zero covid stratégia, bár próbálnak a hatóságok enyhíteni rajta, de érezhetően Kínának kisebb a kereslete, így ez valamennyi, ezt tökében kompenzálni tudja a kieső orosz volument, úgyhogy meglepő módon tegnap például az amerikai kereskedésben csökkent az ár péntekhez képest, tehát most egy másfél dollárval olcsóbb mondjuk a kőolaj, mondjuk pénteken az intézkedést megelőzően volt az ár. Olyan.
Biztosan sokan hallgatnak bennünket magyar benzinkúton ücsörögve a sorban. Magyarországra bármilyen hatással lehet ez az
a mostani benzinár hiány ugye nem attól van, tehát ezt azért...
Igen. Ugye a MOL orosz olajat importál, igaz, hogy csővezetéken, amire ez az ársapka meg a szankció nem vonatkozik, de hát azért, hát ha van valami hatása.
Igen, gyakorlatilag jól mondtátok, ugye Magyarország mentes ezen a szankció alól, hiszen mi vezetéken kapjuk a kőolajat, és ez kivette az Európai Unió a szankciós listáról, illetve ránk az ársapka sem vonatkozik. Paradox módon egyébként valószínűleg az Urál ára ettől még jobban esni fog, hiszen Oroszországnak egyre fontosabb lesz ugye a csővezetékes szállítás, miután tengeren ugye nem tud akkora volumen szállítani, mint szeretne. Úgyhogy valószínűleg ez a MOL számára még egy kedvező fejlemény is. Számukra inkább majd a február 5-e lesz egy fontosabb időpont, mert ekkor lép életbe ugye az orosz olajtermékekre szóló embargó, ami érinti például a Slovnaft pozsonyi finomítójának is a termelését. Ez egy fontosabb mérföldkör lesz.
Ezt jól sejtjük, hogy addig meg kéne szabadulni az ársapkától a benzinen, mert hogy ugye az importőrök hiánya okoz most némi felfordulást, és azzal lehetne pontolni a késztermékek hiányát. Mármint az ő jelenlétük.
Ez az intézkedés úgy, hogy van rossz. Uh-huh. Tehát ez most már egyértelmű, de ez korábban is egyértelmű volt számunkra, meg a piac számára is. Igen, ráadásul az a február 5-e az még egy plusz ellátási kockázatot visz magával, ugyanis a Slovnaft pozsonyi finomítójánál csökkenteni kellene az orosz kőolaj arányt. Ez pedig az egy komoly kihívás a MOL számára, és ezt nem tudják mondjuk időben megtenni, vagy csak részlegesen tudják megtenni, akkor ez egy kevesebb importot tud a MOL Szlovákia felől behozni Magyarországra, ami az ársapkával együtt még feszültebb helyzetet okozhat itt ezen a piacon.
Még egy kérdés, ugye nyilván szankciónek a belebegtetése hatására is Putyin elnök mondta, hogy aki ársapkát alkalmaz, az egyszer nem kap orosz olajat. Az oroszok vissza tudnak vágni a szankciókért?
Hát nézzétek, hogy ha az olajat ők visszavágják a termelést, ott ez egy kicsit más szituáció, mint a gáz. A földgáznak a jelentős része, ugyanis tisztán földgázmezőkből jön, ott, ha visszavágod a termelést, vissza lehet utána indítani majd később a folyamatot. Az olajnál azért más a helyzet. Tehát az olajnál, hogyha egyszer egy mezőnek visszafolytod a benne lévő nyomást, akkor az a mező, különösen ha érett nyugat-szigetbeli mezőről van szó, az könnyen elvizesedik, ergo utána nem lehet újraindítani a kutat. Tehát ha mondjuk ők az oroszok úgy döntenek, hogy a termelést visszavágják most a kőolaj esetében, akkor azért a számukra komoly kapacitás kiesést jelent. Úgyhogy itt jóval kevésbé, hogy van kicsit fogatlan ebbe a te kérdésbe Oroszország, a gázban sokkal erősebb a zsarolási potenciája.
Szerinted megérzi az orosz költségvetés ezt a mostani szankciót, vagy az eddigi szankciókat? Ezt mindig feltesszük ezt a kérdést, mert óriási vita van, hogy van-e értelme a szankcióknak, vagy ez mindenkinek ugyanúgy fáj, és nem sok értelmük van.
Én azt gondolom, hogy igen, ugye az orosz költségvetés 50-60%-ban az a szénhidrogén exportra alapul. Ennek az értéke a kisebb volumen és a kisebb ár miatt most legalább egy 15-20%-kal csökkenni fog. Tehát az azt jelenti önmagában, hogy mondjuk egy 10%-kal csökken a költségvetés bevétele Oroszországban, miközben a háború egyre költségesebb, úgyhogy hát látszik is, már az augusztusi számok is azt mondták Oroszországban, hogy az ő költségvetésük nullszaldón volt, és rohamosan romlott a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon komoly érvágás Oroszország számára.
No, hát akkor innen folytatódik a véget nem érő szaga. Köszönjük szépen a legújabb fejezetnek a megírását.
Szép napot neked. Szia.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Lecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével vettük végig így korai órán, hogy mindenki, aki áll a sorban a benzinkúton, láthassa, hogy milyen hosszú távú kilátásai vannak, hiszen hétfőn életbe lépett az orosz országgal szembeni olajembargó, amit az Európai Unió válaszul az ukrán agresszióra léptetett életben. Na, hallgatói üzenetek? Vagy mi legyen, Balázs?
Szerintem zene, és akkor visszajövünk az üzenetekkel, mert jó, csak annyi időnk marad a Schmidt-Tandi hírei előtt.